Ma délelőtt a Kolossai levél harmadik rész 22. versétől a 4. rész első verséig olvasjuk, tehát Kolossai 3.22-től a 4. rész első verséig, és kérem, aki teheti állva, hallgassa meg Isten igéjét. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tesz, mert nincs személyválogatás. Ti Urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy mint gyülekezet megállhatunk ma délelőtt, a te színed előtt, és köszönjük, hogy most így az Isten tisztelet elején énekekkel és imádságban dicsőíthettünk téged, és dicsőíthetünk, és köszönöm az éneket, amely biztatott bennünket, hogy te vagy a mi kősziklánk, és köszönjük azt a lehetőséget, amit kaptunk a te fiadban, Jézus Krisztusban, és ez a kegyelem örökre elég nekünk. Ebben szeretnék újra megerősödni, és megérteni azt az igét, amit ma délelőtt szólsz hozzánk. Kérünk, hogy te áld meg így a gyermekeinket is, az ő alkalmaikon is, te add, hogy élővé váljon a te igéd, és közöttünk is, a mi életünkben egyaránt. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt tőled. Amen.
Amikor gyerek voltál, általában mit csináltál szombat délelőtt? Vagy mit akartad csinálni szombat délelőtt? Iskolába járni. Akkor ma látjuk, hogy hány éves valaki, ha fölteszünk ezt a kérdést, de én legalább, ahogyan abban a kultúrában, amiben én növekedtem föl, és abban a kultúrában, amiben az én gyerekem növekedtem föl, a szombati délelőtt program az rajzfilmet kell nézni. És amikor vannak a rajzfilmek, mi van a két rajzfilm között? A reklám. És a reklámban mindig próbálnak meggyőzni a gyerekeket, hogy ez kell neked. Minden áron ezt kell megvásárolni, mert nem tud gyerek lenni enélkül. Így van, nem? Amikor én gyerek voltam, én egy másik kultúrában növekedtem föl, és más dolgokat reklámoztak, mint esetleg amikor te gyerek voltál. De az egyik dolog, amit állandóan reklámoztak, és ez egy kicsit furcsán hangzik, egy Hanya Tanya. Angolul egy ant farm. És ez volt egy olyan dolog, hogy egy üvegdoboz, és az ember tudta rendelni tele volt homokkal és hangyakkal. Az ember tudta vásárolni egy ilyen. És fultinni a polcra, és akkor izgatlan ott ülni előtte nézni, hogy ezek a hangyak mit csinálnak a fold alatt. Milyen érdekes szórakozás. Én soha sem vettem ilyesmit, de állandóan reklámoztam. Mert az a valóság, hogy ezek a kis hangyaktól nagyon sok mindent tudunk tanulni. Érdekes módon, hogy a példabeszédben olvashatunk róla. A példabeszéd könyvében a 6. rész különösen azt mondja, hogy figyeld, hogy mit tesz ezek a hangyak. Azt mondja, hogy bár nincs vezére, előjárója, vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyeret nyáron, begyűti eledelmet, aratáskor. 30. részben megint felhozza a hangyat, mint példa. Hogy látjunk, hogy milyen szorgalmasan dolgoznak, és látjunk, hogy milyen ügyesen tudnak félretenni a rossz napra. Tudunk tanulni a hangyaktól, de én majdnem azt mondanám, hogy szerintem a hangyak, ezek a hangyak éltek abban az időben, amikor Calvin János predikált. Mert én azt látom, hogy azok a tulajdonságok, amit látjuk a hangyakban, látjuk az emberekben, akik kiérték a reformációból. A reformáció hozott egy változást az egyházban. A múlt század elején Max Weber írt egy könyvet. A könyv címe a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Kötelező olvasmány volt a teológián, amikor ott tanultam. De az egyik dolog, amit látjunk ebben a könyvben, próbál látni azt, hogy miért történt az a társadalomban, hogy azok az emberek, akik úgymond, hogy a reformáció szellemben éltek, miért hatékonyabb dolgoztak, mint azok az emberek, akik nem. Mi volt az ő gondolkodásukban, ami biztosította azt, hogy Európában a 19. és a 20. században a kapitalizmus nagyon jól működött. És ő visszamegy a Bibliában. És ő azt mondja, hogy ez azért működött, ahogyan működött, mert a protestáns egyházban alkalmaztak azokat a tanítások a Bibliában, ami érinti az ember élete, konkrétan az ember munkája. És ő azt mondta, hogy ez jellemző néhány területben. És az egyik fő dolog, amit ő mondott, és amit ő tanított, az, hogy az ember, aki keresztény, az ember, aki átadja az ő élete Istennek, az ő értékrendje más. Más szóval mi azt látjunk, hogy a keresztény ember alkalmazza azt, amit olvas itt a Kolossi harmadik részben. Amikor Paul azt mondja a szolgának, hogy végezzen a munkát, engedelmeskedjen minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetteni, hanem tiszta szívvel félve az urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzetek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Ez egy alap gondolat, amikor mi beszéljünk a munkáról. Milyen munkát végezünk, milyen munkát adjunk ki a kezünkből. A kérdés az, hogy olyan munkát csináljunk, ami látszólag jó, csak azt csináljunk, ami megfelel a munkaadónak, vagy van egy mélyebb ösztön bennünk, hogy mi, ami tőlünk függ, akarok a legjobb minőséget kiadni. És én azt látom, hogy ez, amiről a Weber írt a múlt század elején, ami igaz és amit ő hangsúlyozta. Azt, hogy az az ember, akinek van új élete Krisztusban, van egy belső motiváció, hogy ő helyesen dolgozik. Az nem csak a külső nyomástól van, hanem van az a belső. Az a belső, amit azt mond, hogy ha dolgozol, helyesen kell dolgozni. Ha dolgozol, a munkát, amit csinálsz, az legyen a legjobb munkát, amit tehetsz. Én régóra azt mondom, hogy egy munka adónak legjobban kell örülni, ha van egy keresztény alkalmazottja. Mert a munkaadó azt kell látni, hogy az a keresztény alkalmazott, az lesz a legszorgalmasabb az emberek között, akik ott dolgoznak. A legszorgalmasabb. Nem csak a legszorgalmasabb, hanem az az ember lesz a legbecsületesebb. Mert a hívő ember, ahol dolgozik, nem jut az eszébe, vagy esetleg jut az eszébe, de nem teszi meg, hogy én hazaviszem valamit a munkahelyemből. Más szóval én lopok valamit a munkahelyemből. A keresztény ember nem csinál ezt. Az ő elkultúra, az ő etika nem engedi ezt. Apró dolgokban érvényes ez. Mi az, ami jár egy alkalmazottnak? Egy kis papír, egy toll, egy ilyesmit hazaviszem a munkából, ezt a dolgot, azt a dolgot, a raktárból hazaviszem. Én azt mondom, hogy a keresztény etika nem engedi ezt. Mi csak azt tudunk hazavinni a munkahelyből, ami valóban a miénk. Helyesen járunk. És amikor mi beszéljünk a protestant etikáról, mi azt mondjuk, hogy azért ez úgy működött. Mert amikor jött az ipari forradalom, mi azt látjuk, hogy ezek a keresztények, akik a munkapiacon voltak, becsületesen dolgoztak. Szorgalmasan dolgoztak, és nagy eredményt tudtak elérni. Ezzel nem akarok védeni, vagy mondani, hogy jó, vagy nem jó a kapitalizmus, csak én azt akarom mondani, hogy az etika, amit mi, mint keresztények elfogadjunk, fog segíteni bármelyik rendszer, hogy jó menjen. Mert az etika, a helyes etika. A másik, amit látjunk ezzel, a tanítással, hogy a keresztény ember tartja azt, hogy a takarítók a fontos félretenni. A takarosság fontos. Az, hogy nem felhasználjunk mindent, ami van. Még egyszer, ha visszamenjünk, és látjunk a példa beszédben, amikor látjunk, hogy azok a hangyak, hogyan dolgoztak, hogyan tették fel. Vagy ha visszamenjünk a Mózes első könyvébe, és látjunk a történet József életéről, és ahogyan ők bölcsön a hét jó évben felretették, a hét rossz évre. És mi azt tudjunk, ez nem lesz közgazdasági elradás ma, de tudjunk azt, hogy a kapitalizmusban szükség van túlkere. Ha valaki költi minden pénz, soha sem lesz pénz, amit az ember tud befekteni valamiben. De mi azt látjuk, hogy a protestant etikában az a gondolkodás az, hogy nem használom minden, van maradék, van tartalék, azt lehet befekteni valamiben. Megint hangsúlyozom, nem az én feladatom védeni az egyik rendszert vagy a másik, amit én akarom, hogy látjuk azt, hogy ha keresztény etikát gyakoroljunk az életünkben, lesz egy bizonyos következmény. Pozitív eredményt fog hozni. Ha tovább olvasunk ebben az igében, látunk egy harmadik dolgot, amit nem kapott nagy hangsúlyt a Max Weber könyvében, de mégis én azt látom, hogy ez még egy fontos oka, hogy miért tudta előre menni a gazdasági helyzet azok az országokban, mint Nyugat-Európa és az Egyesült Államok. És az, amit olvasunk itt, a Kolossi negyedik rész az első versben. Ti urak, adjatok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos. Hiszen tudjatok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Ez az igény beszél azok a hívő emberekkel, aki abban a pozícióban vannak, mint munkaadók. És nagyon világosan mond nekik, mint munkaadók, mi a feladatod? Nem kihasználni valaki, hanem tisztelni azt a munkaerő. És én azt látom, hogy ez nagyon fontos, hogy mi, mint keresztények, ha mi ebbe a helyzetbe kerülünk, ha van egy alkalmazott alattad, hogyan bánjunk vele? Én azt látom, hogy ebből az igéből és más igékből tisztességesen kell bánni vele. Nem kell tenni ő egy veszélyes helyzetbe. Itt beszéljük a munkavédelemről. Hogy ő kap azt, amit kell, hogy jól tud végezni a munkát. Biztonságosan. Itt van szó arról, hogy mint munkaadó, a keresztény ember nem mondja azt, hogy feketén fogok alkalmazni téged. A munkaadó nem hozza az alkalmazott egy ilyen kellemetlen helyzetbe. A munkaadó azt mondja, hogy én tisztán fogok csinálni mindent, hogy nem kell félned semmitől. Mindent fogok adni, ami kell. Szóval mi látjuk azt, hogy a protestant elkölt érinti mind a két oldalt. Érinti az alkalmazott, de érinti a munkaadó is. És a mérte, ami ad mind a kettőnek nagyon magas. Mint hívő emberek, azt kell látni, hogy a mi hitünk nem csak érinti a mi életünket, varsnap délőtt, amikor itt vagyunk az Isten tisztelet. Hanem azt kell látni, hogy a mi hitünk igenis érinti minket, amikor ott vagyunk a munkahelyen. Mint alkalmazott, abban, hogy becsületesen, szorgalmasan végzem a munkát. mint munkaadó abban, hogy tisztelem az alkalmazott. És adom egy igazságos helyzet neki, fizetést és munkakörülményeket. Mindkettőnek mi azt látjuk a Bibliában, de az a feladata, hogy igenis jó sáfarok legyünk a pénzzel. Hogy ne költsünk mindenfélet. Hogy legyen az a tartalék. Ezek az elvek, amit nagy hangsúlyt kapott a reformációban, és látjuk az eredményt, ami jött azok az országokban, ahol a reformáció nagyon hatott. Látjuk az eredményt. Ugyanakkor, ha látjunk ez a Biblia tanítás, fontos, hogy látjunk, hogy vannak veszélyek. Ha csak ezzel foglalkozunk. És szeretnék kiemelni három veszély. Majd vissza fogom menni a végére, ha valakinek van vázlat, arra az alap elvre. De a veszélyek. Az egyik veszély az, hogy munka központú lesz az életünk. Vagy azt, hogy az életünk csak a munkából áll. És mi látjuk, hogy a jelen pillanati helyzetben ez egy nagy veszély. Nem az, hogy heti 40 órát dolgozunk, hanem az egyik munkahelyen 50-60 órát dolgozunk, és utána van egy másodállás, vagy egy harmadállás, ahol még egy kicsit dolgozunk. Az egyik veszély az, hogy nem marad az egyensúly az ember életében. És az, hogy mi próbáljunk szorgalmasan dolgozni, mi átlépjünk egy határ. És a munka túl nagy részt tart az életünkből. És kimarad az idő a másik fontos területekre, mint a család, mint a gyülekezet, mint a szolgálat. Föl kell tenni a kérdést, hogy hol van a megfelelő egyensúly. És látni kell azt, hogy igenis változni kell. Én azt látom, hogy különböző embereknek van különböző veszélyek. Vannak olyan emberek, ahol a veszély az, hogy ő túl lusta. És akkor, ha az a helyzet, akkor a Biblia bátorítás a szorgalom. Te tudod, hogy mely csoport tartozol. Ha lusta vagy, akkor a szorgalom. De ha a másik szélsőségre mentel, és az a probléma az életedben, hogy túl sokat dolgozol, el kell ismerni azt, hogy ez egy probléma, és változni kell. Mert a Biblia, amikor beszél a munkáról, azt mondja, hogy ez fontos, azt is hangsúlyozza, hogy ez csak egy rész az életből. És ahogyan már olvastunk, és beszélgettünk az utolsó hetekben, láttunk, hogy van egy szerepünk a családban. És azt is kell betölteni, és ha a munka lop abból az időből, akkor nem tudunk helyesen végezni azt a munkát a családban. És a másik oldalon, amit veszélyként látom, hogy azt kezdtünk hangsúlyozni a család, akkor A munka és a család után nem marad semmi idő. Hol van a gyülekezet, hol van a szolgálat? És én meg vagyok győződve, hogy az Isten kívánsága, hogy mindenki szolgáljon a gyülekezetben. És akkor, hogy ezt tudunk csinálni, néha nemet kell mondani a munkának, és azt is mondom, hogy néha nemet kell mondani a családnak. Egyensú kell ebben a területben. Egy másik veszély, hogy mi csak a külsőre nézünk. Mi látunk egy embert, mi azt látunk, hogy jól megy neki. Van egy jó állása, van egy szép családja, jól keres, és akkor mi feltételezünk azt, hogy akkor minden rendben az ő életében. Mert a külső dolgok sínen vannak. És én azt mondom, hogy az egy veszély, ha mi csak nézünk a külsőre, és azt mondjuk, hogy biztos minden sínen van, amikor esetleg valóban belülről az az ember tönkre megy. De mi olyan távol vagyunk egymástól, hogy soha sem veszünk észre, hogy mi van belül. Mi látjuk a külsőt, és feltételezünk valamit. A megoldás az, hogy szükség van arra, hogy vannak mélyebb kapcsolat a közösségben. Nem tudunk mély kapcsolatban lenni mindenkivel, de fontos, hogy vannak mélyebb kapcsolat egy pár emberrel. És azok az emberek nem csak a külsőt látnak, mi engedjünk, hogy ők látnak a belsőt is. Mi adjunk nekik jogot, hogy tudnak mondani nekünk, hogy tudnak figyelmeztetni minket, ha ők azt látnak, hogy mi rossz úton vagyunk. A gyülekezetben tényleg könnyen tudunk csak a külsőre figyelni. Legyen a te életedben olyan testvérek, akik látnak nem csak a külsőt, de belül is tudnak látni, hogy mi van a szívedben. A harmadik veszély az, hogy mi átveszünk ezt a munka etika a keresztény hitünkbe. És mi azt belecsúszunk abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy az a keresztény, aki csinál ezt, és ezt, és ezt, és ezt. Ha valaki nagyon szorgalmas, ha valaki egy nagyon jó munkaadó, akkor ő keresztény. Bele tudunk esni ebbe a veszélybe. Mi a helyes? Az ember nem keresztény, mert tesz valamit. Az ember azért keresztény, mert ő elfogadja Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. És nehéz, mert mi akarunk, és fontos, hogy mi hangsúlyozunk ezt az etikát. De ez A megtérés következménye nem ez által térjünk meg. A hit következménye a jó cselekedet. A jó cselekedet nem feltétel az üdvösségre. És azért hangsúlyozom ezt, mert látom, hogy ez egy veszély, ha kezdjünk beszélni egy keresztény etikáról. Az etika beszél arról, hogy hogyan éljünk a megtérésünk után. Az etika nem beszél arról, hogy hogyan térjünk meg. A megtérés az egy hitlépés. Amikor mi elfogadjunk azt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Elfogadjunk a bűnbocsánatot. És egy új teremtés leszünk. De ahogyan látjuk, ebben az igében beszél arról, hogy most már, ha új teremtés vagy, Isten mit vár tőled. És igenis várja egy változott életed. Várja azt, hogy új ember leszel. Befejezem egy Biblia elvvel, amit olvasunk a Galata 6. részben. És az az elv, ami vett az ember, azt fogja aratni is. És néha mi azt gondoljunk, hogy jó lenne, ha ez igaz lenne. De valahogyan, amit mi tapasztaljunk, amit mi látjunk, mi nem tapasztaljunk ezt. És mi azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, aki nagyon rossz magukat vetnek, és nagyon jól megy nekik. És mi azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik mindent tesznek, amit mi azt mondjuk, hogy jó mag, és mégis nem látjuk az Isten áldását. Az eredetűben. Hogy van ez? Mert ez itt van, hiszen amit vett az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vett, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vett, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig nem faradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadjuk. Mit mond ez? Esetleg úgy tudnunk mondani ezt az elvet, amit vett az ember, azt fogja aratni is, előbb-utóbb. Valahogyan mi azt várjunk, hogy azonnal látjunk az eredményt. És ez az ige nem mondja azt, hogy ha mi jót vetünk ma, holnap jót fogunk aratni. Ez az igény nem mondja azt. Ez az igény azt mondja, hogy ha mi jó vetünk, és a Galata 6.9-ben azt mondja, és ha nem fáradjunk el benne, hanem kitartunk benne, a maga idejében aratunk majd. Én azt látom, hogy ez, amit Isten ígér. Ő nem mondja azt, hogy holnap, ő azt mondja, hogy a maga idejében. meg egyszer szükség van hitre. Hiszünk, hogy igaz, amit Isten mond erről, vagy nem. Ha hiszünk, akkor tudunk kitartni a magvetésben. Ha nem hiszünk, nagyon gyorsan elfáradunk és abba hagyunk. Mit fogunk áradni? A legfontosabb, amit mond itt, az örök életet. Az örök élet. Én azt mondom, hogy ha vannak nehézségek itt a Földön, nem baj. Mert majd az örök életben Isten fog befotolni mindent. Ez biztos. De azt is mondom, hogy újból és újból az Ószövetségben mi azt látunk, hogy a legtöbb helyzetben az ember tapasztalta az Isten áldása itt a Földön is. És én nem tudok garantálni neked, hogy holnap fogsz tapasztalni valami formában az Isten áldást. De én igenis tudok mondani, hogy ez egy általános igazság a Bibliában, hogy aki jó vett, aki bőségben vett, az bőségben árad. És én azt mondom, hogy ha mi kitartjuk, Isten fog adni áldást itt a Földön is. Nem feltétlenül anyagi, nem akarok félrevezetni, de Isten fog áldást adni. Isten fog bőséges életet adni neked. A mi feladatunk kitartani a vetésben. Az Isten feladata adni az áldást az ő idejében. Imádkozom. Édesatyánk, segíts minket, hogy tudunk jó tanulók lenni. Segíts minket, hogy tudunk nézni, hogy a hangyak mit csinálnak. Segíts minket, hogy tudunk tanulni abból a példából. Segíts minket, hogy tudunk élni Biblia elvek szerint. Otthon a családban, az iskolában és a munkahelyen. Kérünk, segíts minket abban, hogy ne fáradjunk el és abba hagyjunk, amit kezdtünk. Segíts minket, hogy tudunk fölnézni Jézusra. És amikor látjunk őt, akkor ő az, aki ad az erőt, hogy tudunk kitartani a vetésben. És segítsd, hogy hittel, türelemmel tudunk várni arra az áldásra, amit te megígértél. Segíts minket, hogy ne legyünk türelmetlenek, ne próbáljunk átvenni, ami a tiéd, hanem várjunk és bízunk benned. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen. Légy erős és bátor, ne fél és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Amen.